Önök Józsa Ágnes műsorát, a színpadképet hallják a Civil Rádióban. 1853-ban a Nemzeti Színházban működő zenekar karmesterének, Erkel Ferencnek és a zenekar vezető tagjainak, Doppler Károly, Doppler Ferenc és Ridley Kuhner, Dávid Huber Károly köszönhetően indult el a filharmóniai mozgalom, amelynek eredményeképpen megalakult az ország első rendszeres koncerttevékenységet folytató szimfonikus zenekara. Az első koncertre 1853. november 20-án került sor, amely egyben Európában elsőként egy bérleti sorozat első hangversenye is volt. Az európai zeneélet egyik központjában, Bécsben a filharmonikusok csak 2 évvel később tartották meg első bérletes sorozatukat. A zenekar megalapítása óta mindig is alapvető célkitűzése volt a múlt és a jelen nagy zenei alkotásának előadása. Ennek eredménye, hogy olyan személyiségek határozták meg a zenekar történetét, mint Erkel Ferenc, Liszt Ferenc, Goldmar Károly, Johannes Brahms, Antonin Dvorák, Gustav Mahler, Pietro Mascagni, Richard Strauss, Maurice Ravel, Zuhnányi Ernő, Ottorino Respighi, Bartók Béla, Igor Stravinsky, Kodály Zoltán, Weiner Leo, Kadosa Pál, Petrovics Emil, Szokolai Sándor, és nem utolsó sorban Kurtát György. A Budapesti Filharmónia Hangversenybarátok alapítványát az akkor még aktívan működő történelmi hagyományokkal rendelkező egyesület, az Erkel Ferenc által 1853-ban alapított Budapesti Filharmónia Társaság hozta létre 1992-ben. Az alapítvány célja a nemzeti hangversenykultúra megőrzése, ápolása, történelmi hagyományokkal rendelkező hangversenyzenekarok felkarolása, a zenekari művészek támogatása, a fennövekvő nemzedék zenei műveltségének és felkészültségének további fejlesztése. Az alapítvány kuratóriuma mai napig a magyar zenés közélet kiemelkedő képviselőit sorakoztatja fel. Elnöke dr. Hámori József akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia volt alelnöke, volt kulturális miniszter. A nagymúltú zenekarról Tóth László elnökkel beszélgetek. Tehát akkor ezt az 1853-tól eltelt időt, ha össze tudnánk foglalni.
A történetünk úgy kezdődött, hogy igazából Bécsben kezdődött, mert Bécsben megalakult a bécsi filharmonikusok, és ugye a forradalom után vagyunk nem sokkal. 1853-ot írunk. A mostani kutatások szerint Liszt Ferenc volt az, aki fölhívta Doppler Ferencet és Doppler Károlyt. Ők két kiváló fuvorista volt, gyakorlatilag világhírűek voltak a maguk idejében, és az akkori Nemzeti Színház fuvorásai voltak, és az akkori Nemzeti Színház karmester pedig Erkel Ferenc volt. És Liszt Ferenc megkérdezte azt a két fuvoraművészt, hogy ugyan már miért nem alakul Magyarországon is egy szimfonikus zenekar, aminek kifejezetten ez a profilja. Mert akkoriban már voltak egyébként ilyen szimfonikus zenekari kezdemények, például Pécsen volt 1811-ben, meg volt egy hangász egyesület nevezetű kezdeményezés még a forradalom előtt, de ezek ugye valahogy nem tudtak gyökeret ereszteni, és gyakorlatilag ezek után Doppler Ferenc és Doppler Károly adta be az akkori minisztériumba a kérvényt, hogy lehessen tartani egy ilyen koncertet. Ez ugye gyülekezésnek volt minősítve, ezért külön kellett azt hangsúlyozni, hogy ez egy jótékonysági koncert lesz, amit az akkori Magyar Nemzeti Színház parkjának a felújítására rendeztek. Érdekesség, hogy most is a parkfelújítás zajlott éppen, most fejeződött be nemrég. Úgy látszik, ez 167 éve tartott, és gyakorlatilag így engedélyezték ezt a koncertet, és Erkel Ferenc perte boldogan az élére állt ennek a kezdeményezésnek. Ami nagyon érdekes, hogy mi voltunk az, szerintem a világon az elsők, akik rögtön bélet sorozatban gondolkodtak. Mert Erkel Ferenc akkor azt mondta, hogy álmodjunk egy nagyot, ne egy koncert legyen, hanem rögtön 5. És rögtön 5 koncertet hirdettek meg, és kitaláltak egy kedvezményes béleti konstrukciót. Mind az 5 koncert a Nemzeti Múzeumban került megrendezésre, ami egyébként akkoriban egyfajta ilyen közintézményként funkcionált. Például a parlamenti ülés az ott, de ott csomó közjogi méltóságot ravataloztak föl. És ez a fajta rangja megmaradt, vagy ez emelkedett azzal, hogy szimfonikus zenekari koncertek is a teremben megrendezésre kerültek.
Honnan volt ennyi zeneművész 1853-ban? Akkor még nem voltak képezdék.
Igen, hát a legtöbb művész egyébként nem is feltétlenül tudott magyarul, ugye ők a bécsi vagy valamilyen osztrák vagy német iskolákból kerültek ki. A Nemzeti Színház akkor már működött, és gyakorlatilag ott voltak operajátszások, nem annyira rendszerezett formában, mint később az operaház megnyitása után, de gyakorlatilag már voltak előadások, ez már elég régóta, 1837-től gyakorlatilag ez a fajta műfaj már jelen volt a magyar kultúrában, de egyébként nagyon érdekes, hogy ugyanezek a zenészek játszottak fuvozenekarokba, a katonazenekarokba, cirkuszban, ha kellett. Tehát gyakorlatilag volt egy zenész mag, mondjuk 100 ember nagyjából, aki minden zenei igényt kielégített, és ők kezdtek el szimfonikus zenekari formációban is működni.
Itt az első hangversenyen volt Mozart, volt Beethoven, Mendelssohn és Meyerbeer. Tehát azt jelenti, hogy a zeneirodalom legjelesebbjei szólaltak meg Magyarországon a Nemzeti Múzeumban.
Igen, Erkel Ferenc az első perctől kezdve szívén viselte a koncertprogramok összeállítását. barát, és nagyon újító is szeretett volna lenni. Ő például rajongott Beethovenért. A Beethoven 9. szimfónia gyakorlatilag szinte kötelezően volt, majdnem minden évben elhangzott, és minden más szimfóniát is legelőször persze hát ez a zenekar mutatott be, hisz nem is volt már zenekar előtte. És például Wagnert is ők kezdték el, hogy így mondom, fölfedezni, ez kicsit így furán hangzik, de gyakorlatilag olyan szintig szeretett bele Erkel Ferenc Wagner zenébe, hogy nagyon sokszor tűztem műsorra. Érdekes volt, hogy Erkel nem ment külföldre gyakorlatilag, szinte soha. De ettől függetlenül valahogy az európai zene érverésén tartotta az ujját, és mindig tudta, vagy érezte, hogy mi az, amit elő kell varázsolni, vagy ide kell hívni. És ez a fajta szemlélet nagyon sokáig megmaradt. Például Mahler első szimfóniát is mi mutattuk be a világon, itt volt a világ premier.
Most egy picit még a kezdeti időszakról beszéljünk, ez ugye egy hangverseny, és akkor ebből kellett egy rendszeres életet varázsolni. Rendszeres próbákat a zenekarnak, és kialakítani a műsort. Hát ugye 30 év múlva jön majd Mahler.
Igen, eleinte nagyon nagy siker övezte a fiatalsaság indulását. Ugye a felvilágosodás korát éljük, amikor a szabadságharc bukása után a kultúrával és a lélek nagyságával lehetett gyakorlatilag az önállóságot megmutatni, vagy a sikert, a magyar tehetséget. Jogilag egyébként nem alakulhatott meg a fiatalsaság, csak a kiegyezés során 1867-ben adták be az egyik első bejegyzés, ami a társasági alakulásra vonatkozik, és kicsit később kapta meg a társaság ezt az engedélyt, akkor már ugye békeidőket éljük. De nem volt mindig azért ennyire zökkenőmentes, tehát állítólag voltak azért hullámvölgyek az indulás során is. Nagyjából a 60-63 körüli időszak az, amikor kicsit nehezebben ment a szervezés, meg ugye a zenekar első lendülete is picit alábbhagyott, de ezeket mindig áthidalta a társaság, tehát az elmúlt 167 évben gyakorlatilag folyamatosan jelen vagyunk a kultúrában, kisebb-nagyobb intenzitásokkal, de mindig megtalálható egy-egy koncert a repertoáron.
Hát Erkel Sándor majd 30 évig volt a zenekar vezetője.
Igen, Erkel Sándor volt a következő nagyon meghatározó korszaknak az oszlopos tagja. Ő nagyon a szíven viselte a Firhalmi Társaságnak a sorsát. Neki ez egyfajta küldetés volt, és a társaság és a zenekar is nagyon szerette, nagyon tisztelték az ő munkásságát. Ugye hát nehéz lehetett mondjuk egy Erkel Ferenc nyomdokaiban járni, de azért ő azt gondoljuk, hogy neki az egyik főműve az, hogy a Firhalmi Társaság ilyen szintén megmaradt a zenekultúrában, és nem hagyta, hogy ez csökkenjen ennek jelentősége.
És akkor hogyan tovább? De hát gondolom, hogy akkor, amikor megalakult az operaház, akkor változott az önök élete is, nem?
1884-ben nyitott meg kapuit az operaház, ugye Erkel Ferenc és Liszt Ferenc ott is osztopos tag volt, meghatározó személyiség. Utána indult ez a fajta szimbiózis, ami a mai napig tart. Ez ugye, ahogy említettük is, kevés zenész volt Budapesten, tehát logikus, amikor megnyílt az operaház, ugyanezek a tagok kezdték ellátni az operaházi munkát is, de ők ragaszkodtak hozzá, hogy amikor ők színpadra lépnek, mint szimfonikus zenekari formáció, akkor ezen a néven, ez az egyesületi formában tegyék, és ez már kezdeti időkben is, már 1886-ban van egy főigazgatói levél, hogy utasítja őket, a zenészeket a főigazgató, hogy döntsék el, hogy most melyiket preferálják jobban, az operázi munkát, vagy a filmtársaságnak a koncertjeit. Tehát ilyen szempontból ez a fajta együttműködés ez nem mindig volt zökkenőmentes, de a bécsieknél ugyanígy van. Tehát a bécsi filharmonikusok is a bécsi operaháznak a tagjai.
Tehát akkor kialakult, hogy az operaházban játszottak, tehát miután az operaház megnyitotta a kapuit, akkor azok a zenészek, és akkor már volt Magyarországon is zenei képzés, tehát gondolom, hogy akkor könnyebb volt már az utánpótlás is.
Igen. Még nagyon fontos a Pesti Vigadó. Az volt a bázisunk, ugye 1865-ben nyitotta meg kapuit a Vigadó, és onnantól kezdve a Firhalmi Társaság gyakorlatilag beköltözött oda, tehát gyakorlatilag mi koncertjeink minden hónapban rendszeresen ott elhangoztak. Eleinte az operaház színpadán nem nagyon volt zenekari koncert, ez csak későbbiekben vált megszokottá, és egészen az első világháborúig mondható, hogy a Vigadó volt a bázis. Valóban egyébként ugye már a zenei élet, lehet most mondani, hogy talán a mi hatásunkra is, most legyünk talán ennyire nagyvonalúak, hisz ugye akkor ismerhette meg a magyar kultúra az, hogy igazából mi is az a szimfonikus zenekari élet, és sokan kedvet kaphattak. Például tudjuk, hogy Dohnányi is állítólag a mi egyik koncertükön töndött el, hogy ő ezzel szeretne foglalkozni, és hát ő meghatározó alakja lett később a mi életünknek is.
Még ott tartottunk, hogy Vigadóba adtak a koncertet.
Csuka Béla egyébként egy nagyon fontos személye volt a mi történetünknek. Ő volt az a Filharmonia Társaság történetében, aki először érezte úgy, hogy ezt az egész történelmi, kultúrtörténelmi csodát dokumentálni kell. És elkezdte összegyűjteni a régi leveleket, rendszerezte a koncerteket, a plakátokat, szólapokat. Tehát igazából Csuka Béla segítségével tudjuk, hogy egyáltalán mi történt.
Ez mikor történt? 1943-ban adta ki ezt a Filharmóniai Társaság Csuka Csipka Béla írta, s a történeti részt rendezte. A Filharmónia Társaság emlékkönyve 90 éves jubileumi alkalmából.
Így van. Sajnos nagyon sok dokumentum elveszett az indulás során. Nagyon kevés maradt fönt. Nem gondolták, hogy ez fontos lehet. Tehát ugye amikor ők benne voltak a napi életben, akkor nem gondolták, hogy érdemes ezt dokumentálni. Most már ezt nagyon sajnáljuk. És Csipka Béla volt az, aki ezt elkezdte földolgozni. Neki nagyon sokat köszönhetünk. Akkor az időszakokra visszatérve, a Dohnányi korszakot tartják. Az egyik legfontosabb időszak az Dohnányi Ernő nevéhez fűződik. Ő az első világháború előtt nem sokkal került az elnök karnagyi pozícióba. Nagyon érdekes pont most volt egy tanulmány róla, hogy vajon miért pont ő, mert azért voltak más karmesterek is, és az ő személye körül nem volt, akkor még nagyon fiatal volt, nem volt egyértelmű, hogy őt az egész szakma ismeri, de egy nagyon hosszú távú szerelem szövődött közt és a zenekar között, és amikor őt a két világháború között elüldözték származása okán, akkor a zenekar úgy döntött, hogy távol létében is elnök karnagyának tekinti, és nem engedett a politikai nyomásnak, hogy engedjék el Dohnányit. Ez mutatja egyébként a Filharmónia Társaságnak a karakterét. Ez nem is igazán csak egy zenekar, hanem egyfajta ilyen eszmeiség. Tehát az, hogy 166 évig meg tudott ez maradni, ehhez a több száz zenésznek a munkája kellett, több tucat elnök karnagy, választmányi tag, akik sohasem hagyták, hogy nehéz időszakokban ez a szikra kihunjon. Nagyon érdekes, hogy korábban volt egy nyugdíj alap, tehát még az idősekről is gondoskodtak. Sajnos ezt persze a világháború során elstandolták, tehát azt mondták, hogy erre most nincs szükség, nincs igény nyugdíjasok ellátására, de hogy ez egyfajta szociális hálót is próbált nyújtani a korábbi tagoknak, és mindig a finanszírozás az külön volt az operaháztól, mindig ők külön lobbiztak támogatásért, és úgy tudták megvalósítani a terveiket. Dohnányi volt az első, aki külföldre is elvitte a zenekart. És akkor lepődött meg Európa, hogy itt mi történik Magyarországon, ez a pici ország itt Európa szívében, hogyan lehet az, hogy ilyen tehetségek és ilyen zenekari lét alakult ki, és akkor figyeltek föl ránk, és egyre többet vittek minket külföldre, és nagyon nagy népszerűségnek örventek a koncertjeink.
Tehát a Dohnányi, most akkor egy-két jelentős karmestert emeljünk ki a zenekar történetéből.
Hát ugye Márer is vezényelt minket, a Márer első szimfóniáját mi voltattuk be a Vigadóban, ez egy nagyon nagy mérföldkő volt, ami, ha már így új műveknél tartunk.
Egybe tudjuk venni, vagy külön tudjuk, mert ugye azt megkérdeztem volna, hogy mely művek kötődnek a zenekarhoz, és akkor ez így összekapcsolódik, a művek összekapcsolódnak a karmesterrel, vagy pedig külön lehet választani, tehát hogy milyen műveket inspiráltak, melyik műveknek voltak önök az első bemutatói.
Én külön választanám, mert ugye volt olyan karmester, aki zeneszerző is volt, például Erke Ferenc az ünnepi nyitánt azt nekünk ajánlotta, de a legtöbb karmester az alapvetően karmester volt, viszont a 80 éves jubileum az egy nagyon meghatározó pillanat volt a zenekar életében. Kodály Zoltán a Kalántai táncokat ennek az ünnepnek hatására nekünk ajánlotta, Bartók Béla és a tánc szvittjét azt nekünk ajánlotta, és Dohnányi Ernő szimfonikus percek című művét, ami azóta is a pódiumokon rendszeresen elhangzik, szintén a Filharmónia Társaság zenekarának ajánlotta. Ez az mind a három mű egy koncerten hangzott el egyébként. Ez volt az a bizonyos jubileumi koncert a 80. évben, ami meghatározó, és mind a három mű nagyon mélyen gyökeret eresztett a magyar kultúrában.
Akkor egy-két karmestert.
A Dohnányi korszak után ugye a Kórodi András kell említeni, nagyon sokáig volt az operaháznak is ugye vezetője, és a mi elnökkarnagyunk is. Ferencsik János, aki szintén nagyon sok zenekarnál megfordult így nálunk is. Utána voltak egyfajta próbálkozások külföldi karmesterekben vonására. Ezek szerintem talán azért nem voltak annyira sikeresek, mert egy külföldi karmester számára mi mindenképpen kuriózumként meg nagy rangos zenekarként fontosak voltunk, de talán a szívük ugye nem feltétlenül dobogott itt Magyarországon, és nem érezte annyira a szükséget, hogy mondjuk lobbizzon akár a politikai téren, vagy bármilyen formában kiálljon a zenekarért, amikor mondjuk bajok vagy problémák érkeztek, és ők inkább, hogy így mondjam, odébb álltak. Tehát ez jellemző, hogy valószínűleg a magyar karmesterek azok, akik igazán annak, akinek köszönhetjük, hogy ma itt lehetünk még.
Na de hát a 20. század második felében, pontosabban ugye az utolsó évtizedekben nagyon sok jelentős magyar zenekar alakult. Magyar zenei életben milyen szerepet töltenek be ma? Mert 150 évvel ezelőtt megvolt a szerepük, de hogy most ebben a nagyon megváltozott légkörben és helyzetben?
Ez a legnehezebb kérdés egyébként, hogy egy 166 éves múltan rendelkező együttesnek hogyan lehet a mai kornak megfelelően átalakítani az arculatát, hogy így mondjam, kicsit modern szóval kifejezve. Azt gondolom, hogy abban lehetünk mások, mint a többi együttes, hogy mint ahogy mi voltunk az elsők, akik letették az alapkövét a mai kultúrának, ennek a fajta rangját mindenképpen viselnünk kell, és a hétköznapi zenekari élettől kicsit kívülálló módon mi szeretnénk olyan projekteket, olyan koncerteket létrehozni, ami túlmutat a hétköznapokon. Ennek számos eleme volt, például nem oly rég jöttünk haza Ljubljánából, ahol az első világháború emlékére egy nemzetközi összefogással jött létre egy grandiózus, óriási nagy koncert, 250 művész vett részt rajta, és ott pont az isonzói csaták áldozataira emlékeztünk, ami azért izgalmas, mert az első világháború idején csak mi volt voltunk kvázi szimfonikus zenekarként, tehát a saját tagjainkról is emlékeztünk, mert többeket hívtak frontszolgálatra, és ők sohasem térhettek haza. Tehát ez ilyen jellegű projektekben mindenképpen hozzánk vezetnek a szálak, mert ki mást lehet megkérni. Ez nem azt jelenti, hogy a többi zenekar nem jó, nem, ez természetesen azt nem azt jelenti, hanem az, hogy ennek van egyfajta rangja, presztízse, amire mi büszkék vagyunk, és szeretnénk ezt a presztízst táplálni és kézben tartani. Éppen ahogy ön is említette, nagyon sok zenekar van. Nem feltétlenül van arra szükség, hogy még egy zenekar ebben az óriási kínálatban tülekedjen. Ellenben a tagjainknak nagyon fontos, hogy az ő mindennapi szakmai munkájukban a kamarazene révén felfrissüljenek, a taps nekik szóljon. Ők mint zenészek kerüljenek a színpadra, és ezért nagyon magas színvonalú kamarakoncertek szervezésébe fogtunk. Mi pedig, mint az elnökség, illetve van egy munkatársunk, Tamás Dóra zenekari menedzser személyében, akik mögé teszik a marketinget, a manapság szükséges közönségszervezést, hogy ez tényleg méltó legyen. Nekik egyetlen dolguk van fölkészülni profi módon és kiállni a színpadra, minden mást mi megoldunk, és ezért ők nagyon hálásak, mert érzik, hogy ez a társaság értük dolgozik, az ő szakmai fejlődésükért és az ő sikerükért.
Milyen műveket inspiráltak, milyen művek hangzottak el, amit ugye az önök nevéhez kötődik?
Az egyik legnagyobb büszkeségünk, hogy Mahler első szimfóniáját, a világ premiért, azt mi játszhattuk el, pont a Vigadóban egyébként. Ez egy nagyon nagy állomáspont volt. Utána a 80. évfordulón Kodály Zoltán a galátai táncokat ajánlotta nekünk, illetve Bartók Béla táncszitjét mutathattuk be, és Doknányi szimfonikus percek című művét szintén nekünk ajánlotta. És ezen kívül is mindig kértünk, rendeltünk különböző zeneszerzőktől műveket. Ezek nem mind maradtak fent. Nagyon érdekes, hogy annak idején a polihisztorság benne volt a levegőben. Csomó olyan tagunk volt, aki karmesterként és zeneszerzőként is alkotott vagy próbálkozott. Ez most már innen az idő múltával ezt lehet így mondani. És ezeket mind rendel nagyon lelkesen bemutattuk. Nagyon érdekes, hogy a zenekar demokratikusan működik. Én ebben is nagyon hiszek, hogy az, hogy itt vagyunk, ez ennek az egyik oka. Ugyanis megtörténhetett, benne volt az alapszabályban, sőt volt is rá példa, hogy egy bemutató során próbák alatt azt gondoltak ennek, hogy ez nem elég méltó felmutatásoktól, és nem játszotta el. És az zenekar úgy döntött, hogy ez nekik nem tetszik. És ez megtehették. Manapság azért meglepődnék, hogyha egy zenekar fölállna és azt mondaná, hogy mi ezt nem játszanánk el. De ez a fajta demokratikussága azt eredményezte, hogy a tagok mindig magukénak érezték. Ez egyfajta nagy család volt, és amikor valaki kilépett az operáz zenekarából, vagy elhalálozott, akkor mindig a zenekar maga közé új tagokat választott, mindig az operaház tagjai közül, akik szakmailag, zeneileg méltónak talált, és mindig mindenki várta, hogy mikor léphet be ezen az aranykapun, mikor lett ő is tagja a filmtársaságnak, és erre mindig nagyon büszkék voltak a tagok. Ezt a presztízst szeretnék újra visszaemelni.
Hát hogyan sikerül a tagokat beemelni a soraikba, és ha most hányan vannak?
A hagyományok szerint 90 fő tagunk van, az opera zenekarában 220 zenész van jelenleg, tehát ugye ez egy szűkebb grémium gyakorlatilag. Ez a presztízs visszaállítása a legnehezebb. Most az elmúlt években kezdtünk el új irányokat venni, ami elsősorban abba az irányba mutat, hogy a zenészek, mikor föllépnek nálunk, érezzék azt a megbecsülést, azt a hálát, hogy az ő munkájukra szükség van, az ő munkájuk nélkül ez az elképesztő hagyomány nem megy tovább. Ha ők ezt nem érzik magukévá, akkor teljesen fölösleges ezzel foglalkozni, és ezt kell elérni, hogy ők a napi munka mellett, a hétköznapok gondja mellett érezzék ennek a súlyát és felelősségét.
Milyen a hétköznapi élete? Hogy működnek? Tehát hogy próbálnak, hogy dolgoznak együtt, milyen a szervezeti felépítés? Már elég régóta működnek, és ezt fenn kell tartani.
Ez nálunk úgy működik, hogy a tagság, mint egy egyesületi formában működik, 90 tagja az egyesületnek, és ők minden évben egy elnökséget választanak, ez 5 fő jelenleg, és akkor annak van egy elnöke, ez a megtisztelő feladat rám hárult. Mi szervezünk nekik az életüket, most nagyon sok kamarakoncertet szervezünk, mert elkezdtünk gondolkodni, hogy milyen feladata lehet még egy ilyen elképesztő társaságnak. Nagyon fontosnak érezzük a jövő generációjának a nevelését. Egy olyan programot indítottunk útjára, ami nagyon magas színvonalon, a mai technológiát igénybe véve mutatja be, hogy mit is jelent a magyar kultúra. Hogyan fejlődtünk idáig, miért fontos ezeknek az értékeinek a megőrzése. Nagyon megható, megrázó a tanárok elmondása, meg hát láttuk a gyerekeken a reakciót is, ezt gimnazistáknak hoztuk létre, akik már keresik a saját identitásukat. Ez nagyon fontos, hogy ami kicsi az ember, addig nem gondolkozik azon, hogy addig, hogy ki vagyok én, az nem kérdés, mert csak azt tudjuk, hogy egy családnak a tagja. De amikor kifelé nézünk a családból, akkor elkezdünk gondolkodni, hogy igen, és még azon belül kinek vagyok én a tagja. És mi ezt a pontot szeretnénk elkapni az ő életükben, hogy megmutassuk, hogy irányt mutassunk nekik, hogy miért fontos az, hogy múzeumba járjanak, hogy színházba járjanak, olvassanak, zenét hallgassanak, mert ez a kultúra miénk, amit nekünk ápolni kell. Ha mi nem tesszük, akkor ki fogja.
És ezt hogyan gondolják?
Egy országos iskolákat meglátogató turnéra indulnánk, hogy így mondjam, ezt szeptembertől tervezzük. Már az első adások lezajlottak, hogy mi is csiszoljuk az előadást, hogy tényleg tökéletes legyen, mert nagyon hiszünk abban, hogy a mai fiatalságnak nem lehet olyat adni, ami nem tökéletes, mert ők telefonon, tévén, interneten keresztül a legjobbakat kapják mindenből, röviden és nagyon határozottan, és ehhez nekünk is föl kell nőni, csak a legjobb program mehet az ő szemük elé, ami tényleg elgondolkoztatja őket. Ha ez nem olyan színvonalú, akkor még félre is vihet, mert azt gondolják, hogy a klasszikus zene az, az nem tud olyan minőségi lenni, amit őt megérinti.
Ugye sajátos a helyzetük, mert ugye az Operaház 220 zenészéből 90 a Budapesti Filharmoniai Társaság tagja. Hogyan sikerül a közös élet?
Nem könnyű a közös élet. Minden házasságban vannak rossz meg jó időszakok, mert logikus, hogy a zenészeknek a főállása az az operaház. Ott nagyon sokat dolgoznak, egyre többet, és amikor nekik mi szeretnénk az ő ünnepnapjaik lenni. Tehát amikor onnan kikerülnek, vagy amikor meghirdetnek egy koncertet, akkor örömmel jönnek muzsikálni, hogy felfrissüljenek, hogy új élményekben gazdagodjanak. Ezért mi csak néhány alkalommal tudunk nagy zenekari koncertet életre hívni, évi 4-5 alkalommal, hát többel nem. Az viszont legyen úgy megszervezve, és úgy megalkotva, életre hívva, hogy az tényleg emlékezetes legyen, mind a közönségnek, mind a zenészeknek. Azt tapasztaljuk egyébként, hogy minden koncertünk teltházas, legyen szó kamara koncertről, vagy nagy zenekari koncertről. A legutóbbi jubileumi koncertünket, ami 165. év okán hívtunk életre. 6000-en nézték a Facebookon, és a Zeneakadémián volt ez a koncert, ott meg ugye 800 néző volt jelen, úgyhogy ezek óriási számok, és bízunk benne, hogy ez egyre több lesz, és egyre népszerűbb lesz a társaság.
Mi lesz a következő koncert, vagy hogyan előre?
Mint említettem, mindig keresünk ilyen a hétköznapi életen felül lévő projekteket. A következő izgalmas állomáspont az a Himnusz 175. Hisz 175 évvel ezelőtt, június 15-én egy bizottság döntött arról, hogy mi is legyen Magyar Nemzeti Himnusz. És Erkel Ferenc, mint tudjuk, ő nyerte el ezt a díjat, és ez egy anonim pályázat volt. Külön más kotta másolókat alkalmaztak arra, hogy még a kézírásból se lehessen megtudni, hogy ki adhatta be a jeligével ellátott pályaműveket. 12 pályamű érkezett, és abból ma már csak 5-öt ismerünk, ami nem mindegyiknél tudjuk, hogy ki volt a szerző. Szeretnénk szintén a Nemzeti Múzeumban, hisz említettük, hogy ez nekünk fontos hely. Ott június 15-én lesz egy nagyszabású koncertsorozat, ahol a megmaradt pályaműveket is bemutatjuk. Erkel Ferenc eredeti kottáját, mert Dohnányi átdolgozta egyébként a világháború környékén. Akkoriban, vagy Erkel eredetileg kicsit verbunkosabb, temperamentumosabb, kicsit vidámabb himnuszt képzelt el, csak a trianoni dráma után a Dohnányi áthangszerelte, és akkor egy jóval melankolikusabb, sokkal szomorúbb himnusz született, amit onnantól kezdve sok évtizedig játszottunk. Most kicsit mi az Erkel féle gondolatot visszahozzuk, hogy ő miért álmodott meg 175 évvel ezelőtt. Nagyon érdekes, hogy Erkel Ferenc, tehát sok évvel később, pont ezen a napon halt meg, amikor a himnusz megnyerte ezt a pályázatot június 15-én. Tehát ez egyben az ő halálának is az évfordulója.
Köszönöm.